还不是这么容易实习的。看见了你那个随便是一三个老婆家说也是无理的说啊一人的一些但是在那个派就像一直的你来跟他不买的不会有缘分的
Nekem adatok minden hatalom, melyet is szolgálok.
Menjetek el, de hát tegyetek tanítványokká minden népe, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam meg. És íme én veletek vagyok minden napon, ma világ végezetén. A keresztség egy nagyon fontos dolog. Kapunk ígéretet egy olyan világra, amelyről egyébként így nem szeretem tudomást az érzékszerveinkkel. Szó lesz majd, hogy Isten tiszteltem az ígéretetésre, hogy mit jelent, honnan jöttünk és hova megyünk. Micsoda a kettő között látjuk. De a keresztény kapott nyit a számára láthatatlan világ felé. Így mondja Jézus Krisztus, hogy nekem adatok minden hatalom megmutatom. Valaki adta neki ezt a hatalmat, hogy az mondja Isten, aki eltervezte és megformálta ezt a világot, és ő pedig megkapta a hatalmat, emberi voltában ő volt az, aki úgy élt, ahogy Isten élne közöttünk is. Isten jelenítette meg köztünk, és azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon, világban. Ő azért adta az életét, hogy mi kapcsolatban lehessünk ezzel a láthatatlan Istennel, szeretettel, ő általa, és hogy velünk legyen a világ végezetéig, vagyis hogy a Szentlélek kérdezik velünk napról napra, biztasson, bátorítson a jóra, és óvjon a rossz dolgokról. Tárul, már tanulnál is, és ez egy nagyon fontos, elég fontos a életben, és tulajdonképpen a keresztséghez jelképezi, hogy mögöttünk van egy ilyen erős, biztos háttér. Jöjjünk nekezetre, mert erről az élet legfontosabb dolgára, átérve biztos, nekünk erről azt szoktam mondani, hogy sem a szomszédos, hogy sem a média nem fog nekünk erősítés szállítani, bár annak úgy igézelek, de igazából a gyülekezetre nem tudunk megerősödni, ami a legfontosabb. Menjél édesatyánk az élet, csodálatos ajándékáért, ezért a gyermekért, aki itt van most közöttünk, köszönjük az ő életét, a családját, köszönjük, hogy ott van az ő szívünkben az, hogy téged megismerjenek, megismertessenek. Kérjük, hogy áldjad az ő életüket, segíts meg, hogy a helyükön lehessen, hogy benned bízzanak minden nap, tőled várják a segítséget, minden dolgokban. Ámen. Miután keresztül, gyermekek szoktának keresztül jelenti, arra fogok keresztül, hogy helyett a földjelben tegyünk alá, itt ülről, hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földön teremtőjében, és Jézus Krisztuson, az ő egyszülött fiában, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, megfeszítették, alászállt a pontokra.
Harmadnapon földállt a halottak
közül.
Földállt a mennyben, ott ül a mindenhol Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen személyen, hiszen az egyetlenes összeszek állat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, keresztülők, család, titeket megvallászottál Isten és a gyülekezet előtt jelenségeket és szándékotokat, és tegyetek boldognak, hogy gyermekeket a református egyház közösségében hívvel nevetnek. Feleljetek a következő kérdéseinket először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségében, a keresztség anyaszentek által befogadást nyerjen? Akarjátok. Isten áldja meg szentel határozását. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetek, hogy ha majd felelő a konfirmáció alkalmával ő maga önként lehessen vallás, a Szent Háromság Isten bevetett ígéretet. Isten adja a testi lelki erőt fogadalmakat teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünkhöz fordulok, igézitek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekét hitben való nevelése érdekében, minden életet keresztül
a következő alkalma pedig az utáni héten, július 4-én
Mi a frontról lesz, oda pedig mindenről kérd látni szerintem. Nyári napközi gyermektáborunk a Széchenyi iskolában lesz, augusztus 11-től 15-ig, bekészíteni díj 21 forint, jelentkezni a kitanultatóknak és a lelkészítmattal a lehetséges. Szeretettel várni minden általános iskolát szóló gyermeket. És erre a hétre várjuk a szolgálatokat is, azok jelentkezését, akik a tábor kiért beköltözésében segíten tudnak, és akik sütemény sütését vállalják valamelyik napra. A táborban szolgálók számára megbeszélés augusztus 30-án lesz és egészen után. És ezen kívül a táborhoz most a kézműves dolgok miatt szükség lesz nagy mennyiségű levegőára, úgyhogy kérjük, hogy akinek a kertében van levegőra, az és tud belőle adni az jelenkezzen. Most folytassuk az Isten tiszteletünket. Énekeljük az 587. éneket, amely így kezdődik a kertel
Jézus így válaszolt, ti testere di Hitler, én nem ítéltem meg semmiből. És ha ítéltem is, az én ítéletem érvényes, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldöttek. Már pedig a kitörvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonságtétele érvényes. Én vagyok az egyik, aki bizonságot teszek magamból, és bizonságot tesz róla az Atya is, aki elküldött nekem. Azt kérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismertétek, az én Atyámat is ismertek.
Isten áldása legyen a mai ünnepi hallgatásunkon, hogy ne csak a bűnkkel halljuk, de megértjük, befogadjuk és gyümölcsök lehetőséget legyen az igény. Ezt kérjük most egyről fölkelteni látásában. Istenünk, édesatyánk, azt kérjük, ahogy Jézus Krisztus tanította, most neked. Hogy rá tudjuk figyelni. Hogy a szívünknek különböző szabadon dolgokkal legyen tele. Hogy munkálunkat legyen a te országodat. Hogy el tudjuk fogadni a te akaratodat. Békességgel és örömmel élni az életünk napjait. És úgy ott lenni, hogy a te követeid vagyunk, azon a helyen, ahol a te állítottál. Nagy kérdés ez. Látod, hogy mindent elhelyezd minket, látod, hogy mindenre gyengének érezzük magunkat, mindenre befolyásra van.
Yeah.
tőlem, hogy elhívjuk az igazságot. Abszolút ellenlegés ez. Először is maga a Isten adta ezeket a törvényeket nekik embereknek, hogy ne higgyenek mindenféle önjelölt dolgokban, hanem csak akkor a két másik tanú.
Egy vagy két másik tanú is bizonyít. Természetesen a bíróságon peres ügyekben így van, meg hát az életben is valahogy így működik. Na de ott Jézus Krisztus volt. Hát egyrészt mondjuk ez nem volt ráírva, nem tudhatták, hogy ott maga az Isten jelent meg köztünk, emberi ruhában, emberi testben, az isteni lelkület, úgy szoktam ezt mondani Jézus Krisztus kettős természetéről, hogy a hardvere az ember, emberi volt, de az azt megtöltő szoftverek, azok teljesen isteniek voltak. És nekünk az a bajunk, hogy nekünk vírusos szoftvereink vannak, ugyanazzal a hardverrel. De nem csak ezért volt abszurd, mert mondom, ezt nem tudhatták ezek az emberek, hogy ott éppen Jézus Isten, kint van ott jelen, de hát rengeteg tanú volt, akik itták az ő beszédét, akik azt mondták, hogy igen, végre valaki olyan támad köztünk, aki, mint a régi proféták, akik Isten felé utat mutattak, és akiknek a szavukat itta a tömeg, és csodálatos dolog. És ők erre azt mondják, hogy a te bizonyságtételed nem érvényes, mert saját magad tanúskod saját magadról. Hát igen. Abszurd dolog Istenbe a saját emberi törvényével folytani a szót nyilvánvalóan. János apostol evangélium egy különleges evangélium, ezt már többször volt alkalma mondani az evangélium magyarázatában, és a különlegességhez hozzá tartozik az is, hogy János Jézusnak a beszédeit jobban emlékezetébe véste, őrizte, hiszen János volt a szeretett tanítvány, aki a legbensőségesebb kapcsolatban volt az Úr Jézus Krisztussal a tanítványok között, és ő megjegyezte jól a beszédeket, és ezek a beszédek nem is csak a tartalmukban fontosak, nyilván úgy is, nagyon, de a beszéd módjukban. János ránk hagyta, följegyezte, hogy Jézus hogy beszélt. Hogy minduntalan, ahogy olvassuk a beszédeit, ez minduntalan elén kerül, hogy Jézus azt mondja, hogy én nem magamért mondom én is. Én és az Atya egy vagyunk, én azt teszem, amire az Atyám küldött engem, én azt mondom, amit tőle hallottam és láttam. Lépten nyomon így beszél Jézus. Tehát, ez azért is nagyon fontos, mert Jézus nem ige magyarázatokat mondott. A korabeli rabbik próbálták az Ószövetséget így vagy úgy, jól vagy rosszul magyarázni. És Jézus nem ige magyarázatot mondott, nem feltételezéseket, hogy én hogy gondolom ezt, hanem azt mondta, hogy én ezt láttam és hallottam az én mennyei Atyámtól. Ez így van. Ezt nektek így kell, kellene tudnotok, elfogadnotok. Na hát ez egy különleges dolog. És amikor Jézus válaszol, hogy ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem és hova megyek. Szóval ezzel válaszol, ezt emeli ki, És ez a határozottság a beszédének minden részéből árulkodik, hogy ő tudja, hogy honnan jött az ő mennyei atyától, és hova megy, és hova tart, és ki bízta meg, és kinek a gondolatait, szavait mondja, és kinek az erejével támasztja fel a halottakat, gyógyítja meg a betegeket. Na most ez egy nagyon erős bizonyíték volt, hogy ő tudja, hogy honnan jött, és hova megy. Nem volt semmi bizonytalanság abban, amit mondott. Most vagy azt gondoljuk, hogy ő egy ámító, most tisztelettel mondtam, hogy nem azt mondtam, hogy hazug, vagy azt mondjuk, hogy ő egy ámító, vagy azt mondjuk, hogy ő hát őrült, ez a másik változat, de ezt nem mondhatjuk. Mert egyszerű halászemberek a maguk egyszerű, pórias görög nyelvén, ezt minden görögül értő tudja, írták le ezeket a történeteket. Tehát nem ők találták ki. Ezek csodálatosak a megnyilvánulásai, beszédei, szavai Jézusnak, ugyanúgy, mint a történetek. És akkor nyilván sem nem ámító, sem nem őrült. Ez végig százszor határozottan állította, hogy én az Istentől jövök. Akkor ez nagyon erős bizonyíték önmagában. Tudom, láttam, ismerem. És így folytatja Jézus, hogy az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem és hova megyek, ti pedig nem tudjátok. És ez így igaz, nem is arra, amit Jézus mond, hanem csak magában arra, hogy mi egyikünk se tudjuk, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Hát a tudomány nagyon sok mindent kikutatott már égen és földön, de ha becsületes a tudomány, akkor azt mondja, hogy ehhez nem tudok szólni. Sajnos nem mindig becsületes a tudomány, az evolúció tan egy ilyen nem becsületes dolog, van ilyen. De az ember azért csak azt mondhatja, hogy nem tudom, hogy honnan jöttem. Igazából az evolúció magyarázata sem magyarázat, hogy valahol keletkeztél. De hát a lélek, ezek hogy keletkeztek véletlenül, és a többi. És hova megyek? Hát a halálba, ezt tudjuk, ez a földi dolog, ezt értjük, de ezen kívül nem tudunk semmit. Ez így van. Csak hogy nem így volt mindig. Ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Biblia, egyszerűen a Ádám és Éva, amikor megteremtette őket Isten, akkor ők tudták, hogy egy kertbe, egy gyönyörű kertbe úgy kerültek, hogy ajándékba kapták mindezt, amit kaptak. És akkor ők bizalommal voltak az Isten felé, egy csodálatos ősbizalommal, és tőle kezdtek el tanulni mindent, amíg nem jött a kísértő, és amíg vakvágányra nem tette a dolgot. És amikor Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy hol, hogy ezt, amit én tudok, hogy honnan jöttem és hova megyek, akkor nyilván erre is gondol, bár nem ezt mondja, majd meglátjuk, mit mond. De arra is gondol, hogy igen, ti nem tudjátok azért. Mert ott az ősbizalom megszűnt. Amikor engedtetek a kísértőnek, amelyik bizalmatlanságot akart ébreszteni a Isten, az ajándékozó Isten felé, abban a gyönyörű kertben, ahol mindenük megvolt, azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy meghaltok, ha erről a fáról lesztek? Bizony nem haltok meg. Hát azonnal nem haltak meg, de a halál bejött az életbe, és ural minket, és onnantól kezdve csak a születésünktől a halálunkig látunk. Miért? Mert megszakadt az ős bizalom. És Jézus Krisztusnak ez volt az egyik különlegessége, hogy ő úgy született, hogy benne helyreállt volt az ős bizalom. Ő érezte, tudta, hogy igen, ezt a gyönyörűséget, amit beleszülettem, ezt köszönni kell valakinek. És akkor arra valakire hallgatni kell, keresni az ő akaratát. És ő nem véletlenül tudta töviről hegyire az Ószövetséget. Mert neki fontos volt, hogy mit szeretne az Isten, és kiigazította az akkori rabbik tanítását. És az eredeti értelmét visszahozta, ezt a modern hermeneutika tudománya, az azt jelenti, hogy szövegértelmezés tudománya, ezt megmondja, hogy az Ószövetséget úgy kell értelmezni a modern hermeneutika tudománya szerint, ahogyan Jézus értelmezte. És a korabeli rabbik értelmezték félre. Ti nem tudjátok, azt se tudjátok, hogy honnan jöztök és hova mentek, akkor mit akartok? Hát a legfontosabbat nem tudjátok. Tudtok egy szakaszt az életetekből, a bölcsőtől a koporsóig, de hát igen, ez nagyon fontos szakasz, de ez csak egy kis része az egésznek. És ezt mondja, hogy Jézus, hogy hát tulajdonképpen azt se tudjátok, hogy ti hova, honnan jöttök, hova mentek, tehát azt se tudjátok megítélni, hogy én honnan jövök és hova megyek. Amikor én ezt elmondom, akkor megdöbbenten viszonyultok hozzá, azt gondoljátok talán, hogy valami vallási rajongó vagyok, vagy valaki tévtanító, azért, mert a ti ősbizalmatok már nincs. Ha nem is tudjuk, hogy mi honnan, hová tartunk, de Jézusról tudhatnánk nagyon jól. Hogy Jézus honnan jött és hova tart. Ebből, hogy ő lépten nyomon mondta. Ebből, hogy ő ráadásul ezt bizonyította is, amikor betegeket gyógyított, meg halottakat támasztott föl. Amikor előre megmondta, hogy keresztre fognak feszíteni, de harmadnapon feltámadok. Amikor a tanítványai kénytelenek voltak fölismerni benne a feltámadott Jézus Krisztust. Azt olvasok, hogy nem ismerték föl. Többször, hangsúlyosan. Ha ők találják ki ezt a történetet, akkor ezt biztos nem írják bele, de ez történt. Mert meg voltak róla győződve, hogy meghalt. És arról is meg voltak győződve, hogy aki meghalt, azzal nem fogunk találkozni. És ezért nem ismertek rá. De kénytelenek voltak a bizonyítékok miatt, hogy megszólalt, mint Jézus. Hogy tényleg egy az egybe rá hasonlított. Tehát engedtessék meg, hogy mi ne tudjuk, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Ezt nem kérte számon Jézus sem a korabeli vallási vezetőkön, de azt igen, hogy tudják, hogy ő honnan jött és hova megy. Ezt világosan elmondta és többször elmondta. És bizonyítékokat tárt eléjük. És ez pedig három dologban itt kifejti, hogy tudnunk kell, hogy ő honnan jött, hova megy, és mi miért csúsztunk félre, azt mondja, hogy ti test szerint ítéltek. Mi test szerint ítélünk. Mivel nincs az ős bizalom, nem hiszünk, nem tudjuk honnan jöttünk, hova megyünk, ezért a láthatók alapján ítéljük meg a dolgokat. Sokszor önkéntelenül is elszóljuk magunkat, és nem is tudunk kibújni a bőrünkből, a láthatók szerint gondolkozunk. De azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ez baj. Mert ti test szerint ítéltek. A test, hát az egy ruha, az egy lakás, ami egy pár évtizedig van rajtunk, és aztán szétbomlik. De nem ez a fontos, hanem aki benne lakik. A lelkünk, az életünk, és nem kéne test szerint ítélnünk. Nem látni a lényeget, hanem a fizikai dolgok után ítélni meg a dolgokat. Mostanában van egy, én is olvasom az internetet, és van egy olyan meglepő családi vita, ami ott fölkerült az internetre, mert a Jeszenszky családban történt, de ez most attól függetlenül érdekes, hogy ez melyik családban történt. A fiú azt találta mondani, hogy az apját, hát az ördög befolyásolja szegény tudatlanul. Ezt találta mondani a fiú. Lényegtelen, hogy miért nem a mostani igehirdetés szempontjából ez nem lényeges. Mire az apa válaszolt valami olyat, hogy ez ugye mondom a nyilvánosság előtt zajlott, azért beszélhetek róla, hogy hát egy modern ember már nem hihet az ördög valóságában. Na most tehát ez igen tanulságos a mi szempontunkból ez a beszélgetés, hogy igen, mi test szerint ítélünk, bocsánat, hogy így mondom, az öreg Jeszenszky kimondta minden tiszteletem, mert csak kimondta, amit nagyon sok férfi társa gondol, hogy ördög. Hát igen, test szerint ítélünk. Nincs itt ilyen patás, vasvillás dolog, göndör fekete szőrökkel és kondérral, amiben égetik az embereket. Test szerint gondolkozunk, ez nincs. Ez így helyes. Csak hát igazából nagyon is komolyan van. És súlyosan munkálkodik. De a Biblia nem egy testi tanítást ad az ördögről, hanem hogy igen, van láthatatlan világ, és ebben igenis vannak gonosz erők, és ezek befolyásolnak titeket, embereket. Hát maga az Úr Jézus tanította a mi atyánkba, hogy imádkozzunk, és a végén azt mondta, hogy az utolsó kérésetek pedig ez legyen, hogy ne védj minket a kísértésbe, Isten, hanem szabadíts meg a gonosztól. Jézus tanította, munkálkodik, és észrevehetjük, hogy munkálkodik, és észrevehetjük talán, hogy minket is nagyon ravaszul csapdába tud ejteni, és mi azt hiszük, hogy minden jó, mindenki, minden ember azt hiszi, hogy ahogy ő él, gondolkozik, az mind-mind jó, csak a környezete, a többiek, ott van a hiba. Na hát ez a legnagyobb, legszebb bizonyíték, a kísértő nagyon is valóságos működéséről. És az a szép a dologban, hogy aki azt mondja, hogy hát nincs, az elárulja magát, hogy ő a láthatatlan világot nem tartja relevánsnak. Nem tartja olyannak, amelyik valóságosan beleszól az életünkbe. És ezek szerint nem csak a kísértőt, hanem az Istent sem. Talán úgy gondolkozik, mint Madács, hogy a gép forog, az alkotó pihen, tehát, hogy Istennek nincs különösebb van, mert valaki meg kellett alkossa ezt a gyönyörű világot, de igazából nincsen szerepe benne. Test szerint gondolkodtok. Annál már csak az a nagyobbik veszély a kísértő ravasságából, amit a fiú mondott, én nem ismerem, mondhatta jogosan. De mi nagyon sokszor hívő emberek így gondolkodunk, hogy igen, a másikat a kísértő félrevezette, és meg tudjuk mondani, hogy miben. Meg tudjuk mondani, hogy igen, az a türelmetlenség, az a békétlenség, az biztos, hogy az ördögtől van. Meg tudjuk mondani a másikról. De hát ez az ördögnek a legerősebb csapdája, mert azzal nem foglalkozunk, ami fontos lenne, hogy benne milyen munkája van. Tudok én változtatni a másikon? Dehogy tudok. De magamon, hát az az én felelősségem lenne. Az más kérdés, hogy magamon se tudok, de az Isten nélkül nem, de az Istennel igen. De ez teljesen az én felelősségem. És akkor erről gondolkodjam, legyek szíves. Ne arról, hogy a másikban mi minden az ördög munkája, és mi minden nem jó, hanem arról, hogy bennem mi az ördög munkája. Bocsánat, hozom a példát, vannak közmunkásaik, némelyik elhozza a gyermekét, unokáját, nem tudja hova tenni, és nagyon különbözően viselkednek. És vannak, amelyikik égetnivalóak. De nem gondoljuk azt, hogy azért, mert ők így születtek, és sőt, ők tették magukat ilyenné, nem? Ott bizony arra gondolunk, nagyon jogosan, hogy történtek velük gyermekkorukban, akár a szülők tekintetében, akár hogy a szülők nem tudtak velük foglalkozni, vagy nem vállalták őket, történtek olyan dolgok, amitől ilyenek. És nem azt fogjuk mondani, hogy ők az ördög eszközei. Na hát, próbáljuk meg ezt magunkra is alkalmazni, és magunkba nézni, hogy lehet, hogy az a másik mitől olyan, lehet, hogy belénk fáradt meg, akit nagyon, nagyon szépen tudunk viselkedni, de igazából nincs mögötte tartalom. Mondjuk például, vagy sok minden lehet, és mindegyikünknek a saját életét kell figyelnie, és kérni az Urat, hogy segíts, változtass engem, ha nem test szerint gondolkozunk. És azt mondja, hogy ti test szerint ítéltek, gondolkoztok, nem ismertek engem, és ezért nem ismertitek az Atyát sem. De nézzük először, hogy nem ismerjük Jézust. Ez a másik vele járója ennek a dolognak. A héten került elő, szintén a konfirmáció előkészítőn, ha a felekezetek, és akkor valaki rákérdezett az unitáriusokra. És akkor én elmondtam, hogy igen, hát ő köztük is ugyanúgy vannak testvéreink Krisztusban. Én hallottam egy rádiós igehirdetésbe örömmel egy unitárius lelkésznő igehirdetését, ami szívemből szólt, és ugyanúgy szólt, mint amit szeretek. Az unitáriusok hivatalból mi azt mondjuk, hogy félre ismerik Jézust, mert azt mondják, hogy egy az Isten. Jézus nem olyan értelemben fia az Istennek, hogy ő Isten lenne, csak olyan értelemben, mint mi mindnyájan lehetünk, És mi azt mondjuk, hogy ezzel Jézus letolják az emberi síkra. Csak hát a kísértőnek az a furfangja, hogy mi többi felekezetek pedig kísérthetőek vagyunk azzal, hogy Jézust föltoljuk az isteni síkra. És akkor sincs sok dolgunk vele. Na jó az, hogy megváltott, az nem véletlen, hogy több a más felekezetű, mint az unitárius. Az, hogy megváltott a vére árán, és Isten előtt így rendben van a dolgunk, hát ez nagyon jó. És csak Isten jöhetett le megváltani minket. Ez így nagyon jó. De akkor azt mondjuk, hogy igen, Jézus persze, hát ő igen, ő jó volt, ő nem ismertek engem, mondja. Jó lenne, ha ismernénk. És azt mondja, hogy hát ezért nem ismeritek az én atyámat sem. Ha Jézus nem ismerjük, nem ismerjük az apát sem. Én így írtam itt most a liturgiás lapra, mert így van a Bibliában. A mi magyar fordításunk egy régies szót használ, az atya szót, amit nem használunk ma már, legfeljebb a katolikus lelki papokra. Ez egy félrevezető fordítás. Az összes többi nyelvben a ma használatos apa szó szerepel az Istenről. Az apa. Az apa. Az apa, így ez a görög nyelv sajátossága szerint úgynevezett vokatívusz, vagyis megszólítás. Apa. Apuci, ahogy Jézus fogalmaz, hogy abba, bizalmas megszólítás, és itt vagyunk az elejénél, hogy az ős bizalom, az nincs bennünk. És ő így tanított imádkozni, hogy mennyei édesapánk. Mi meg ebből csináltunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, amit nem értünk, és nem érezzük át. Jézus így válaszolt, ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem és hova megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hova megyek. Bárcsak tudnánk, bárcsak nem test szerint gondolkoznánk, bárcsak ismernénk Jézust igazán a lényege szerint, és bárcsak ismernénk az atyát, ahonnan jött az életünk és ahova megyünk. És ez meghatározza az egész közbelső időszakot, ha így van, így legyen. Amen. Most válaszoljunk az ige hirdetésre a 743. énekünk első versével, melyben ez az ős bizalom fejeződik ki, úgyhogy azért válaszoltottam ezt az éneket most. 743. ének első verse. Mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem.
Mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem. Kész ő, hogy áldjon, segítsen, a bízom nagy nevében. Bajból kiment a hű a szent, nem fenyít csak mértékkel. Ki benne hitt soha senkit, Isten nem hagyott még el.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről felkelve ismét imádkozzunk. Istenünk, ha ismernénk igazán téged, akkor imádkoznánk ezerrel, ostromolnánk téged, no nem azért, amik a mi kicsiny földi kéréseink, hanem azért, hogy legyen kedves a mi életünk előtted. Hogy úgy tudjuk irányítani, ahogy te szeretnéd. Hogy add nekünk a te biztonságos hitedet naponta. Hogy segíts megállni a gonosz, a kísértő ravasságával szemben. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, biztatsz minket. Köszönjük, hogy tanítasz minket, Úr Jézus Krisztus. Segíts, hogy megfogadjuk a te tanácsaidat. Segíts, hogy napról napra ostromoljunk téged imáinkba, hogy változzunk meg. Hogy tudjuk levetni azokat, amikre csak legyintünk, hogy hát már mi csak ilyenek vagyunk, és ez az emberi gyarlóság. Segíts megérteni, hogy ezzel mérgezzük a környezetünket, ezt a világot. És segíts megérteni, hogy csak te adhatsz nekünk megváltást, szabadítást mindezekből. Kérünk, hogy légy mindnyájunkkal, a hétköznapjainkban, a földi harcainkban. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is a szózat hangjaival. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és először gondoljunk csinatunk kérésének megfelelően a háborút szenvedő népekre, Ukrajnára, Oroszországra és a többiekre, a kárpátaljaiak himnuszával, a 799. énekünkkel, most az 5. és 6. verseit énekeljük, így kezdődik. Ha lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én? Befejezésül a záró énekünk, a már megkezdett 743. énekünknek a további versei, a 2. vers így kezdődik, ő vigaszom és életem, reményem, bátorságom.
Vigaszom és életem, reményem, bátorságom. Amint akarja, úgy legyen, fenyítését is áldom. Mint ígérte, számba vette, fejemen a hajszálat, mint jó atyám, úgy vigyázz rám, jóságára nem várat. Így örömes útra kelek, amikor ő kívánja. Ha hazahív, békén megyek a halandók útjára. Árva lelkem én, Istenem, hű kezedbe ajánlom. Te megadtad a győzelmet, már poklon is hall.